Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Ahogy a holtak feltámadását Aquinói Szent Tamás látta, Péter Vértesaljai László írása. Aquinói Szent Tamás magyar rokonai. Interjú Pályi Gyula professzorral. Ahogy a holtak feltámadását Aquinói Szent Tamás látta, Péter Vértesaljai László írása.
Október elején, meleg vasárnap eredtem Szent Tomás az Aquinói Tommázó nyomába. Mindig csak délnek tartva, ahogy a IV. Században Krisztus előtt Appius Ciecus, többszörös konzul kikövezte az utat az akkor tájt Rómával szövetséges déli kápuáig. A bizonyosság keresésében a föltámadt úr testét érinteni akaró Tamás apostollal szemben a másik Tamás, a Dr. Angelicus, az angyali doktor nevet érdemelte ki az utókortól éppen a bizonyosság jegyében. Aquinói Szent Tamás hatalmas hitével és páratlan szellemi képességével egyedülálló módon építette meg a teológia rendszerezett székesegyházát éppen a gotikus katedrálisok korában. Róma és Nápoly között alig túl félúton a Monte Ernici balra húzódó 1000-2000 méter magas nyúlványai lábánál a Líri folyó kanyargó völgyében húzódik Aquino álmos városkája. Neve Aquino méltán híres, mert azzán tette egyik fia, Aquinói Szent Tamás. Rómából azért ereszkedtem alá délfelé a Via Appián, hogy fogódzópontot keressek. Vallom őszintén a másik Tamással, mert tapintani akartam azt a világot, amelyben ő napvilágot látott, ahol felnőtt, és ahonnét neve szerint is eredeztette magát. Először a tornyos óvárosba tartok, ahol a fáma szerint Szent Tomás házát lehet meglátogatni. Kár, hogy ezt a szép gótikus ablakú házat Szent Tamás halála után építették a 13. század végén. A mi Tamásunk Roccasecca-ban született 1225-ben, a hegyekbe felszökő kanyargos utak mentén épített Aquino várában. Oda este jutottam, a lemenő nap sugarai a Tirrén tenger felől éppen szembesütöttek, amikor a meredek köves ösvényen zihálva mind följebb másztam. A várból mára csak romok maradtak. Itt, tehát itt született Tomás. Valószínűleg 1225-ben. Édesapja Landolfo, nevéből is adódóan longobárd származású Aquinói gróf, akinek első házasságából 3 gyermeke született. Megözvegyülve újra házasodott, ezúttal egy normann származású előkerő nápolyi Teodórával, aki 9 gyermeket szült a grófnak, 4 fiút és 5 lányt. A fiúk közül Tamás volt a legkisebb. Éppen ezért őt a kor általános szokása szerint egyházi pályára szánták, 5 éves korától fogva. Roccasecca-tól délre, vagy 30 kilométerre emelkedik Monte Cassino bencés anyamonostora, ide küldték a kis Tamást, hogy bencés szerzetes legyen. Tehetős apja ismerettsége azonban egész a második Frigyes német-római császárig, egyúttal szicíliai királyig terjedt, ezért valójában azt szerette volna, hogy az ő fia legyen idővel a Monte Cassinói apát. A gondviselés útja azonban más felé vitte a kicsi Tamást. A Szent Benedek alapította monostorban nem bencés, hanem poldulórendi hivatás támadt benne, jól lehet, ő épp úgy gazdag volt, mint az ifjú Giovanni Bernardone Assisi-ben a későbbi Szent Ferenc. Végül mégis a domokos rendieket követte. nem véletlenül. Ami számomra kézzelfogható valóság az ő korából, az a gyönyörű románkori Szűz Mária templom, amelyet a történelem viharai megkíméltek, nem úgy, mint a mintaadó Monte Cassinói apátságot, melyet a II. Világháború bombázásai elpusztítottak. Bizonyára ide Aquinóba járt imádkozni szentmisére, főként gyermek és ifjú korában a fiatal Tamás, és a gyermekkori hit búvópataként mindig megmaradt, főként a képek lenyomataival. Mert hiszen éppen erről szeretnénk szólni, most minden szentek ünnepe és halottak napja közelében. A Szűz Mária templom a régi római Aquino város kapuja közelében épült. Máig áll, sajnos egy most is működő kisebb papírgyár miatt megközelíthetetlenül Marcantonio Diodalíve jeleként annak, hogy a Krisztus előtti 4. századtól itt egy virágzó római kisváros élt. Ennek egykori köveiből emelték egy korábbi pogány templom alapjaira a Rómába vezető Via Latina bazaltút mentén a 11. században a Monte Cassinói minta alapján annak kisebb mását. Mint hogy az ős minta elpusztult, ez az úgymond másolat segít annak megértésében, hogy milyen is lehetett az eredeti bencés főmonostor. Azt tudjuk, hogy a Salernóban székelő Szent VII. Gergely pápa egyházreformját a leglelkesebben és leghatékonyabban Desiderius Monte Cassinói apát, a későbbi boldog III. Viktor pápa támogatta. Konstantinápolyból hívott görög mestereket, hogy a gót és longobált uralom alatt kihalt és elsorvadt régi művészeteket felvirágoztassa. Egyik legfőbb újdonság volt a bronz, az elefántcsont, arany és ezüst megmunkálása mellett a mozaik készítés újbóli beiskolázása. A feljegyzések szerint éppen ennek lett nagyszerű példája a Monte Cassinói monostor templom, de a hatás délnek is jelentősnek bizonyult, ahogy ezt Salerno, Amalfi és Ravello székesegyházai máig tanúsítják főként csodálatos mozaik díszítési szószékeikkel. Az Aquinói Szűz Mária templom egyetlen képies dísze ugyanis a háromhajós, háromapszisos bazilika főbejárata fölött egy félköríves tünötte fülke mozaik dísze. Amíg a templom a 11. század második felében épült, ez a mozaik dísz később került oda, utólagosan. A maga nemében, főként templombejárat fő üzeneteként szinte páratlan a kép. Középütt a trónuló Isten anyát lehet látni, aki ölében tartja a gyermekét, a bíborszín ruhába öltözött kicsi megváltót. A kereti ikonok stílusát idéző szűzanya kék glóriája mellett futó görög felirat, amely a Méter Teu, Isten anyja szava kezdő és záró betűjét hozza. Jézus a leereszte baljában írás tekercset tartogat, ez a kinyilatkoztatás, aminek tartalma éppen ő maga. Tőlük jobbra és balra két hullámvonalas kőszarkofág, amelynek fedőlapja éppen félrecsúszik. A mozaik készítő mester így ragadta meg a feltámadás pillanatát. A kőkoporsóban két női alak fekszik, de felemelik a fejüket, és nyitva a szemük. A feltámadáskor az urat látják anyjával együtt. Pál apostol, amikor a damaszkuszi úton megtér, másképpen a hit által élete támad, feltámad az új életre, akkor ezt az eseményt később így értelmezi. Láttam az urat. A két elhunyt és feltámadt lélek nevét is hozza a mozaik a kőkoporsó felett. Ottiléna és Mária. Ők az Aquinói grófi család két tagja. Valójában Szent Tamás déd nagynénjei. Ők alapították a templomot és a mellé épített női Benedek rendi kolostort. Véletőleg az ő tiszteletüket rögzítették éppen a bejárat fölött látható mozaikképpel. Ez a jelenet nem más, mint a krédó, a hiszek egy utolsó tételeinek egyike. Krédo resurrectionem mortuorum. Hiszem a holtak föltámadását. Ezt látta a gyermek Tamás, és bizonyára ez a kép rögzült is benne. amikor élete vége felé, sajnos fiatalon, hiszen 49-50 éves korában halt meg, a fosszanóvai ciszterci kolostorban, útban a Lyonba összehívott egyetemes zsinatra, megírja a Summa Theologiae összegző munkáját, akkor abban ezt a tételt is világosan kifejti. A kép háttere aranymező, Isten örökké valósága, amelyben két pálmafa tárja lombos ágait az ég felé. Hármas ágük egyúttal a Szent Háromságra utal. Ahogy a keresztségünkben, Isten nevére születünk bele Isten gyermekségünkbe, és leszünk így egymásnak is testvérei, a feltámadáskor is ez a háromságos hitvallás mozdonat visz bennünket bele, immár az örök életbe, ahogy az Aquinoi Szűz Mária templom mozaik képe is ezt tanúsítja. A katolikus egyház jelenlegi katekizmusa egyfajta summája az egyház hitének. Benne az egyik leggyakrabban idézett szerzőként éppen Aquinoi Szent Tamás tanításával. A Hiszem a test föltámadását cikkei így tanít. A keresztény krédó, hitünk megvallása Istenben, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, valamint az ő teremtő, üdvözítő és megszentelő tevékenységében a tetőpontjára ér, amikor meghirdeti a halottak föltámadását az idők végén és az örök életet. Erősen hisszük, és ezért reméljük, amint Krisztus valóban föltámadt a holtak közül, és örökké él, úgy haláluk után az igazak is örökké élni fognak a föltámadt Krisztussal, és ő föltámasztja őket az utolsó napon. Föltámadásunk, miként az övé, a Szent Háromság műve lesz, ahogy Szent Pál apostol tanítja a rómaiakhoz írt levélében. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki föltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Jézus Krisztus föltámasztotta halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó lelke által. Test szó az embert jelöli gyengeségének és halandóságának állapotában. A test föltámadása azt jelenti, hogy a halál után nem csupán a lélek élete halhatatlan, ahogy Aquinoi Szent Tamás is tanítja, hanem halandó testünk is újra magára fogja ölteni az életet. Hinni a halottak föltámadását a keresztény hitnek kezdettől fogva lényeges eleme volt. A keresztények meggyőződése a halottak föltámadása. A belévetett hitben élünk. Ha tehát azt hirdetjük, hogy Krisztus föltámadta halálból, hogyan állíthatják néhányan közületek, hogy nincs föltámadás? Ha nincs föltámadás, akkor Krisztus sem támad föl. Ha pedig Krisztus nem támad föl, hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek, tanítja Pál apostol. Ám Krisztus föltámadt a halálból, mint a holtak zsengéje.
Páter Vértesajai László írását hallották, ahogy a holtak feltámadását Aquinoi Szent Tamás látta címmel. Aquinoi Szent Tamás magyar rokonai. Interjú Pályi Gyula professzorral. Nemrégiben hírét vettük, hogy az itáliai középkor jeles szentjének, tudósának, az egyházdoktorként is elismert Aquinoi Szent Tamásnak valamiképpen magyar rokonsága is lenne. Megkérdeztük a téma jeles művelőjét, Pályi Gyula modenai professzort, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia, a 40-ek tagját, aki kémiai kutatásai mellett családtörténeti kérdések szakértője is, hogy mi erről a hírről a véleménye.
Tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió hallgatóit, és köszönöm az alkalmat, hogy erről a valóban érdekes témáról tágabb körben is beszélhetek. Lehet, hogy mondandóm sokakat érint, akiknek erről még csak sejtelmük sincsen. Kezdeném azzal, hogy az 1221 és 1274 között élt Aquinoi Szent Tamás, aki nagyjából a mi második András, negyedik Béla és ötödik István királyaink kortársa volt, a maga idejében új, racionális alapokra helyezte azt a tudományt, amit a keresztény hit intellektuális hátterének tekinthetünk, és mondani valójának számos aspektusa, például Isten létének tudományos bizonyítása, az igazság definíciója, vagy a gazdasági élet erkölcsi oldalának elemzése ma is napi szinten időszerű. Ez a kiváló férfiú egy dél-itáliai nemesi család sarja volt. 12-en voltak testvérek, 7 fiú és 5 lány, akik közül 2 fiatalon meghalt, 3-an egyházi hivatást választottak és nem házasodtak, de a fennmaradó 7 testvérnek összesen 16 gyermeke született, akiknek őséges további leszármazottjait ismerjük. Ezek némelyikének további sorsát követtük kutatásunk során.
Ezeknek az utódoknak voltak magyar kapcsolatai? Dél-Olaszország akkoriban igen távoli területnek számított a Kárpát-medencéből nézve.
Valóban így van, de a véletlen is közre játszott. Az 1400-as években a Magyar-Horvát Királyságban jelentős szerepet játszott a horvát eredetű Frangepán család, akik, mint ez akkoriban szokásos volt, bőségesen létesítettek házassági kapcsolatokat magyar eredetű családokkal. Nos, ennek a családnak kiemelkedő tagja volt Frangepán Bernát, akinek az édesanyja, Izotta, a Modenában uralkodó Este családból származott, és talán ezen itáliai kapcsolat miatt, talán egyéb okokból részese volt annak a magyar küldöttségnek, akik 1476-ban Mátyás király megbízásából a jövendő királynét, aragóniai Beatrix, nápolyi hercegnőt Magyarországra kísérték. A küldöttség persze némi időt töltött Nápolyban, ami elegendő volt arra, hogy Frangepán Bernát, ottani igencsak előkelő hölgyet, Marzano d'Aragon Aloysiát, Rossanoi, Sessai és Squillacei hercegnőt, 5. Alfonz nápoly-sziciliai király unokáját, feleségül vegye. Ennek a hölgynek apai, Marzano, őseit vizsgáltuk kissé alaposabban. E munka során kiderült, hogy a 8 apai ükszülő közül 7-nek a felmenői között szerepelnek az Aquino család tagjai, némelyiknél kétszeresen is. Érdekes módon ezek főleg Aquinoi Szent Tamás testvérei. Ezt a bőséges Aquino rokonságot hozta magával Marzano Aloysia a Magyar-Horvát Királyságban. Frangepán Bernátnak és Marzano Aloysiának, nápolyi feleségének 7 gyermeke volt, egyikük Beatrix, Mátyás király fiának, Kormi Jánosnak lett a felesége, jelezvén ezzel is a Frangepán család társadalmi státusát. Egyik unokájuk, Frangepán Katalin, a szigetvári Zrínyi Miklós felesége lett, akivel 12 gyermekük született. Ezek a bőséges gyermekáldások persze számos további utódot eredményeztek.
Ez roppant érdekes, de vajon élnek még manapság is leszármazottak?
A Frangepán család férfi ágon kiholt, amikor 1671. április 30-án Frangepán Ferenc Kristófot az úgynevezett Veselényi féle összeesküvésben való részvétele miatt Bécsújhegyen, illetve Wienernestadtban lefejezték. Leány Ági leszármazottak, viszont bőségesen maradtak. Vajai Szabolcs, a 2010-ben meghalt kiváló magyar családtörténész, 1943-ban egy részletes tanulmány szentelt Marzano Aloysia anyai oldalon kimutatható őseinek. Ebben a dolgozatban Vajai az 1940-es években élő Frangepán Bernát Marzano Aloysia házaspártól származó vérszerinti utódok számát 12-15 ezerre becsüli. Ez a szám azóta biztosan nem csökkent, bár lehet, hogy az érintettek közül többen külföldre távoztak, de még ezt is figyelembe véve nyugodtan állíthatjuk, hogy számos kortársunk sétál közöttünk, akinek talán fogalma sincs arról, hogy akár sokszoros rokonság köti a keresztény középkor egy kimagasló alakjához, Aquinoi Szent Tamáshoz.
Interjúnkat hallották Pályi Gyula professzorral, Aquinoi Szent Tamás magyar rokonairól. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.